Ahogyan a bevezetőben említettem, a Bírák könyve sorozatunkban vagyunk, ami azt jelenti, hogy hétről hétre egy-egy egész fejezetet veszünk a Bírák könyvéből, és azt keressük, hogy hogyan vezet minket Isten ebben a fél évben, gyülekezetként, kisebb közösségekként és egyenként ezen a könyvön keresztül. És elérkeztünk a negyedik részhez, így olvasom a mai ige hirdetésünk alapját, a Bírák könyvének teljes negyedik fejezetét. Izrael fiai Éhúd halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért kiszolgáltatta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királyának, aki Hátszorban uralkodott. Hadsereg parancsnoka Sisera volt, aki Harósed Góimban lakott. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsia volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiait. Abban az időben Debóra prófétanő, Lapidót felesége volt a bíró Izraelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között, Efraim hegyvidékén. Ide jártak hozzá fel Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinoam fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Azt mondta neki, ezt parancsolja az Úr, Izrael istene. Menj, vonulj a táborhegyre, és védj magad mellé 10 000 embert, Naftali fiait és Zebulon fiai közül. Én pedig ellened vezetem a Kisón-patakhoz Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, harci kocsijaival és hatalmas seregével, és a kezedbe adom őt. Bárák azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Debóra azt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az Úr Siserát. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedesbe. Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalit, és 10 000 ember vonult a nyomában. Vele ment Debóra is. A kéni héber külön vált a kéniektől, Mózes sógorának, Hóbábnak a fiaitól, és velük ment a cananimi tölcsfánál vert sátrat, amely Kedes mellett van. Amikor jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoam fia, felvonult a táborhegyre, Sisera a Kisón-patakhoz vezényelte összes harci kocsiját Harósed Góimból. 900 vas harci kocsit és egész hadinépét. Akkor ezt mondta Debóra Báráknak. Támadj! Mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Siserát. Az Úr vonul előtted. Bárák lejött a táborhegyről, és mögötte a 10 000 ember. Az Úr pedig Bárák fegyverei előtt annyira megzavarta Siserát összes harci kocsijával és egész táborával együtt, hogy leugrott Sisera a harci kocsijáról, és gyalog menekült. Bárák pedig üldözte a harci kocsikat és a tábort egészen Harósed Góimig. Sisera egész táborát levágták, egyetlen ember sem maradt meg. Sisera gyalog menekült Jájának, a kéni héber feleségének a sátráig, mert béke volt Jábin és Hátszor királya és a kéni héber háza népe között. Jájel kiment Sisera elé, és azt mondta neki, térj be, uram, térj be hozzám, ne félj. Betért hát hozzá a sátorba, és ő betakarta egy takaróval. Sisera ezt mondta neki, adj innom egy kis vizet, mert szomjas vagyok. Erre az asszony kinyitott egy teljes tömlőt, inni adott neki, és betakarta. A férfi ezt mondta neki, állj a sátor bejáratához, és ha jön valaki, és megkérdezi tőled, hogy van-e itt valaki, mondd azt, hogy nincs. Jáér Héber felesége pedig fogott egy sátorcöveket, kezébe vette a pörölyt, halkan bement hozzá, és beleverte a szöveket a halántékába, úgyhogy odaszegezte a földhöz, Sisera ugyanis a fáradtságtól mélyen elaludt. Így halt meg. Amikor Bárák Siserát üldözve odaért, Jáér kiment elé, és azt mondta neki, gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Bement hozzá, és Sisera ott feküdt holtan a szövekkel a halántékában. Így alázta meg Isten azon a napon Jábint, Kánaán királyát Izrael fiai előtt. Izrael fiainak a keze ezután mind jobban ránehezedett Jábinra, Kánaán királyára, míg csak el nem pusztították Jábint, Kánaán királyát. És ebből a hosszabb szakaszból újraolvasom a 14. és 15. verset, akkor ezt mondta Debóra báráknak: támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Siserát. Az Úr vonul előtted. Bárák lejött a táborhegyről, és mögötte a 10 000 ember. Az Úr pedig Bárák fegyverei előtt annyira megzavarta Siserát összes harci kocsijával és egész táborával együtt, hogy leugrott Sisera a harci kocsijáról, és gyalog menekült. Kedves testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy mit gondoltok a bátorságról. Talán elég nagy bátorságra van felolvasni 23 versnyi tömény, véres harcot így vasárnap estére, ráadásul úrvacsorai közösség van, ünneplünk, ünnepeljük az Úrral megkötött szövetségünket, és akkor itt harci kocsik, meg tömegek, meg levágták őket, meg ránehezedett a kezük, és akkor még a cövekig el sem jutottunk. Szóval talán ez is egyfajta bátorság. És akkor azt hiszem, hogy vannak közöttünk olyanok, akik úgy ösztönösen bátor embernek tartják magukat, mert kevés dologtól félnek, kevés dolog kelt bennük félelmet, és talán vannak olyanok, akiknek egy kicsit óvatosabb a hozzáállása, és azt mondja, hogy bizonyos dolgokban bátrak, bizonyos dolgokban pedig egyáltalán nem bátrak. Azért hozom ezt ide, mert úgy tűnik, hogy ez a történet sok ponton a bátorságról szól, amit most olvastunk. Viszont a bátorságról egy kicsit máshogy szól, mint ahogyan mi így alapvetően elképzelnénk a bátorságot. Mert hogy azt látjuk, hogy ennek a történetnek a kulcsszereplői minden egyes ember, aki Isten nevében cselekszik ebben a történetben, nem önmagától bátor, nem önmagától tesz nagy tetteket, sorsfordító tetteket, hanem Isten erejéből. És innentől kezdve egyszerűen arról szól ez a mai szakaszunk, hogy az Úr jelen van, és szabadítást ad. Jelen van, és szabadítást ad. Ebből lesznek bátrak emberek, ebből kapnak vezetést emberek, és erre hívlak titeket, hogy a mai estén ezt járjuk körben. Mit jelent ez az egyszerű igazság, hogy az Úr jelen van, és szabadítást ad. 3 lépésben tesszük meg mindezt. Először jó messziről nézzünk rá erre a történetre. Mi az, ami így első ránézésre látszik itt Debóra és Bárák győzelméből? Utána nézzük meg azt, hogy mi történik a mélyben, végül pedig nézzük meg azt, hogy mi játszódik le mindeközben Istennél. És hiszem azt, hogy mindeközben kibontja előttünk Isten lelke, hogy mi is az, ami számunkra itt üzenet lehet mindebből 2025 valóságában. Először tehát mi látszódik a történetben? Az, amit most már lassan ilyen forgatókönyvként együtt is megismertünk a Bírák könyvéből, ez a híres Bírák ciklus, hogy Izrael elfordult Istentől, azt tették, amit az Úr rossznak lát, és ez azt jelenti, hogy hallgattak a körülöttük lévő idegen népekre, és úgy tettek, mintha meg sem történt volna mindaz a szabadítás, amit korábban Isten elvégzett közöttük, mintha nem Isten vezetésével mentek volna be a jelenlegi lakóhelyükre. A mindennapjaikból eltűnt az Úr tisztelete, és felváltotta a helyét idegen népeknek a kultusza, idegen isteneknek a tisztelete, az élvezeteknek a hajszolása, az, hogy a saját malmukra hajtsák a vizet, mintha az Úr nem is létezett volna. És mindez azt eredményezte, hogy mindennek meg lett a következménye, és az Istentől való elfordulás meghozta az eredményét elnyomás formájában. Az Úr azt olvassuk, hogy idegen nép kezébe adta Izraelt, és ennek az idegen népnek volt egy Jábinnak, volt egy kulcsfigurája lesz ennek a történetnek, egy hadvezére, Sisera. Sisera 20 éven keresztül sanyargatja Izraelt. Viszont egy ponton ennek vége szakad, megtörik ez a láncolat, amikor is megjelenik Debóra, a hölgy, a bíró, a bíra, a próféta, a költő, és azt nem tudjuk pontosan, hogy Izraelben területileg hol működött, mekkora területre volt kihatása, de úgy adja elénk őt a Szentírás, mint Izraelnek egy tekintélyes bírája, akihez mentek az emberek, hogy ítéletet mondjon a vitás kérdésekben, és aki képviseli azt, hogy Isten mégis jelen van. Isten nem tűnt el, hanem jelen van a mindennapokban. Az elfordulás ellenére, jelen van a mindennapokban az elnyomás ellenére, jelen van, és Úr. Ő az a karakter, aki felmutat arra, hogy Izraelnek van Istene, aki jelen van. És ennek hatására az izraeliek az Úrhoz fordulnak, Isten elkészíti a szabadulást, csata lesz a nagy ütközetben, mégis nyernek, és a győzelemnek nagyon örülnek, egy idegen népnek egy asszonya, Jáér még kisegíti őket az igazán szorult helyzetben, egy csellel legyőzi az ellenséges hadvezért, mindenki örül, nyernek, legyőzik az ellenséges népet, és 40 év béke következik. Ez Dióhéjban a mai történetünk. Azért ez elég jól hangzik, nem? Isten jelen van a mélységben, meg a magasságban, és akkor ennek így örülhetünk. Viszont arra hívlak titeket, hogy ne itt álljunk meg, hanem a madártávlatból lépjünk egy lépést közelebb, és nézzük meg, hogy mi az, ami a mélységben történik, hogyha közelebbről szemléljük ezt a történetet, és hogy mi történik egészen pontosan Izrael történetében, arról hoztam egy videót, nagyjából másfél perces lesz, és hogyha minden igaz, akkor a kivetítőn látni fogjuk, hogy mi történik Izraellel. Nem tudom pontosan, hol található a videón látható hullámvasút, de egy hullámvasutat látunk, és nagyjából ezt látja, aki az első kocsijában ül ennek a hullámvasútnak, amit most a kivetítőn látunk. Magasság és mélység. És ezúton is elnézést kérek a tériszonyosoktól. Köszönöm szépen. Hát üljünk fel Izrael erre a hullámvasútra, és nézzük meg az egyes elemeket konkrétan. A legnagyobb mélységben kapcsolódunk be a történetbe. Isten 20 évre Sisera kezébe adja a népet, és azt olvassuk, hogy Sisera sanyargatja a népet. 20 év. Nem tudom, mi az, ami így 20 évig tartott, vagy tart az életünkben. Ahogy egy kicsit így érzékeljük, 2025 van, megnéztem, hogy mi történt 20 évvel ezelőtt a nagyvilágban. Képzétek el, már 20 éve második János Pál pápa nélkül élünk, éppen 20 éve hunyt el, és lett új pápa a helyén. Viszont képzétek el, már 20 éve a kétszintű érettségik világában élünk, 2005-ben tartották az első kétszintű érettségit, úgyhogy azóta kell választani, hogy emelt matek vagy középszintű matek érettségi. És a testvérem több mint 20 éve gabonapejhet eszik minden nap reggelire, én pedig nagyjából 20 éve gyűjtöm a plüssmedvéket, ez nagyjából arra elég, hogy olyan 179-185 plüssmedve gyűjjön össze. Mondjuk állítólag ez egy ijesztő hobby, úgyhogy ezt most nem tudom, miért árultam el. De tudom, hogy miért. Azért, hogy azt érzékeljük, hogy ez nem egy pillanatnyi megálló Izrael életében, hanem vannak gyerekek, akik úgy nőttek fel, hogy már elnyomásban éltek, és már nem hallottak úgy Istenről, már nem szabadítóként találkoztak Istennel első kézből. Vannak olyan felnőttek, akiknek úgy kellett működniük a családjukban, hogy a gyereküknek már csak mesélni tudtak arról, hogy egyébként nekünk így jó volt, és egyébként Isten létezik, és valóságos. Vannak olyan családok, akiknek meg kellett küzdeniük ennek a valóságával. 20 év sanyargatás. A legnagyobb mélyponton kapcsolódunk be Izrael történetébe itt. És ennek a 20 évnek úgy szakad vége, hogy egyszer csak Isten megszólal. Mert hogy Izrael fiai az Úrhoz fordulnak. Izrael fiai végre rájönnek arra, hogy van nekik Istenük. Ők Isten népe, hozzátartoznak, és Isten jelen van a mindennapokban. Úgy, hogy elérhető és megszólítható legyen. De az is nagyon érdekes, hogy Isten nem azonnal válaszol. Hanem még először olvasunk arról, hogy Debóra hogyan működik, hogy ki az, aki képviseli Istent azokban az időkben a nép körében, és nem azonnal, de érkezik vezetés Istentől. Debórán keresztül Isten üzen a hadvezérnek, Báráknak, és azt mondja, hogy vonuljanak fel az ellenséges sereg ellen. És csak összehasonlításnak, hogy megnézzük, azt olvassuk később, hogy 10 000 embert gyűjtött össze Bárák, nem minden törzsből, de 10 000 ember jön össze Isten népéből harcolni, és az ellenfelüknek van 900 harci kocsija. Hát ez alsó hangon egy olyan sokszoros túlerő, mert hogyha harci kocsikkal vonul fel az ellenség, az azt jelenti, hogy fejlettebb a technológiájuk, hogy gyorsabbak, hogy mozgékonyabbak, ütőképesebbek, gyorsabbak. Emberi szempontból Izraelnek esélye sincsen, legyen akármilyen stratéga a vezetőjük. Nem csoda, hogy azt mondja erre Bárák, hogy oké, hogyha az Isten veled üzent, akkor gyere velem te is. Mert úgy egyedül nem indulna neki ennek a történetnek. Látjuk tehát, hogy a hullámvasúton a teljes mélységből elkezd felfelé ívelni a történet, de Isten úgy van jelen mindeközben, hogy használ embereket a népe életében, hogy üzen rajtuk keresztül, és hogy ad egy ponton vezetést, elhívja őket a szent helyre, a táborhegyre, és ott elmondja nekik, hogy mit csináljanak. És ott ér fel a csúcspontjára tulajdonképpen az Istennel való kapcsolat, amikor Isten nagyon konkrétan kijelenti, hogy ezen a napon adja az ellenséget a kezükbe. És azt mondja, hogy az Úr vonul előtted. Isten tehát jelen van, és elkészíti a szabadulást, és erre az ő személye a garancia. Az a garancia mindenre, hogy velük megy, mégpedig előttük vonul. És már hátradőlnénk, hogy jó, felértünk végre. De nem, mert megszökik az ellenséges hadvezér. El tud menekülni. Gondoljuk csak el, hogy mi lenne, hogyha egyébként ő vissza tudna térni az ő hadi erejével. Tehát megszökik, és így még sincsen meg egyenlőre a teljes szabadulás. Ami viszont történik, hogy ott betér egy asszonynak a sátrába, aki a korabeli szokások szerint egyébként őt befogadja, és nagyon érdekes, hogy Jáél megszegi a vendégfogadásnak a szabályait azzal, hogy a hozzá betérőt csellel átveri, és tulajdonképpen Isten nevében az ő népért megöli. És a Szentírás nem úgy adja ezt elénk, mint követendő példát. Egyáltalán nem erkölcsi ítéletet mond a felett, hogy milyen ez a szabályszegése Jáélnek, hanem úgy adja elénk, mint a bátorságnak a példáját. Egy idegen néphez tartozó asszony Isten népért áldozatot vállal bátran, és mindezt úgy teszi, hogy rajta keresztül meg tudjon érkezni a tényleges szabadítás. Az Úr tehát jelen van, és elkészíti a szabadítást. Ez történik, hogyha egy lépéssel közelebb lépünk. Láttuk tehát a madártávlatot, és ahogyan közelebb léptünk, látjuk, hogy tulajdonképpen ez a történet mégsem olyan egyszerű, egy tulajdonképpen jó nagy hullámvasút Izrael népének az életében. És ezt követi 40 év béke, de nem árulok el nagy titkot, hogy a Bírák könyve még több részen keresztül folytatódik, és ez majd újra és újra meg fog ismétlődni Isten népének az életében. Újra és újra el fognak fordulni Isten vezetésétől, újra és újra mélységbe fognak jutni, és Isten újra és újra szabadítást készít. Akkor mégis mi közünk van nekünk ehhez? Ezért hívlak most titeket arra, hogy miután megnéztük a történetet egészen közelről, nézzük meg azt, hogy mi játszódik le mindeközben Istennél. Mert hogy azt látjuk, hogy az Úr jelen van, és talán már kezd unalmassá válni ez a mondat, de hogy pontosan ez a célom, hogy úgy menjünk haza, ha más nem, akkor ez így jövő héten velünk legyen a mindennapjainkban, a munkánkban, akkor, amikor keressük azt, hogy egyébként így kik vagyunk, és hogyan vezet minket Isten, tud, hogy az Úr jelen van ma is. Csak nekünk már úgy hangzik ez a mondat, hogy az Úr jelen van, és nem elkészíti a szabadulást, hanem az Úr jelen van, és szabadítást adott. Ezt fogjuk ünnepelni hamarosan az úrvacsorában. Erre készítettük a szívünket, hogy számunkra ez már befejezett valóság Krisztusban, és innentől kezdve szabad az út az Atyához. Mi játszódik tehát le Istennél? Először is ő szól. Szól a népéhez. Szól azokhoz, akik elvesztek. Szól azokhoz, akik elfordultak tőle. Szól azokhoz, akik idegen istenekben keresik a megoldást. Isten megszólal a valóságukban. Nem várakozik, nem tétlenkedik, nem hagyja el őket, nem fordítja el a fejét. Isten elérhető közelségben van. Mert hogy nincsen olyan mélység, nincsen olyan távolság, ahol ne tudna jelen lenni. És nem csak szól, hanem át is látja az állandó jelenlétével a helyzetet. Átlátja a viszonyokat, átlátja a törzsi helyzeteket, átlátja azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a szabadulás célba érhessen. Átlátja azt, hogy mire van szüksége az egyénnek, Báráknak, vagy Debórának, vagy Jáélnak. És Isten képes így cselekedni, de azt is átlátja, hogy mire van szüksége az ő népének. Isten tehát szól, átlát, és cselekszik is. Egészen valóságosan cselekszik. A legfőbb cselekedete az, hogy szabadulást ad. És ami ott és akkor egy szöveg volt, és tudjátok, az a helyzet ezzel a szöveggel, hogy annyit gondolkodtam rajta, hogy hogy lehetne, hogy ne olvassuk fel. Főleg így a délelőtti istentiszteleten itt vannak a kisifisek is, hogy így kikerülhetnénk. De az a helyzet, hogy a keresztet sem kerüljük ki. Pedig egyébként így annyira jó lenne néha csak így nem arra gondolni, hogy az így mennyire véres volt, meg mennyire súlyos, meg mennyire halálos. De hogy a valóságunk az, hogy Isten a szabadítását a történelmen keresztül, valóban sokszor harcokon keresztül, sokszor ütközeteken keresztül, sokszor sebeken keresztül vitte végig, és ennek a legvégső állomása az volt, ahogyan Krisztus mindent elvégzett értünk a kereszten. De nem ez a végállomás. Viszont ez is hozzátartozik a valóságunkhoz, mert hogy amikor azt mondjuk, hogy az Úr jelen van és szabadítást adott, akkor nem itt van a végállomás, hanem a feltámadással. Mert hogy mi már Krisztus halálát és feltámadását hirdethetjük. És innentől kezdve ez lehet számunkra bátorítás, hogy nekünk már nem kell belekerülnünk ebbe a ciklikus körforgásban, amiben Izrael népe a bírák idejében újra és újra belekerült, hanem Isten meghív minket arra, hogy az ő jelenlétében éljük a mindennapjainkat, és az ő jelenlétében rendeződjenek a mindennapjaink. Az ő jelenlétében hallgassuk a szavát, az ő jelenlétében bízzunk abban, hogy ő mindent átlát, és az ő jelenlétében kérjük azt, hogy cselekedjen és mozduljon, és megéljük az ő szabadítását. És hogyha úgy jössz most itt, mint aki már évek óta Istennel jár, akkor kérlek ne felejtsd el, hogy egyébként Izrael pontosan így volt. Izrael fiainál nem volt vallásos vagy vallástalan, vagy én nem jártam hittanra, vagy nem hívő családban nőttem fel, mert hogy ők Isten népe voltak, ebbe születtek bele. És mégis újra és újra szükség volt arra nemzedékeknek, hogy hallják, hogy Isten hogyan szabadítja őket. Szükségük volt arra, hogy átéljék, hogy Isten hogyan ad szabadulást, és ebben megújuljon a közösségük, megújuljon a népük. Így van szükségünk arra nekünk is, hogy újra és újra halljuk, és közel engedjük magunkhoz, hogy Isten szabadítást ad. És ami még Istennél játszódik le, láthatjuk azt, hogy ő szól, átlátja az eseményeket, cselekszik, szabadítást ad, az az, hogy övé a dicsőség. Mindaz, ami történt, nem Debóra, nem Bárák vagy Jáél érdeme, nem is Siserának az ügyetlensége. Ezek az emberek Isten emberei voltak az adott helyzetben. Csatornák, amiken keresztül megérkezhetett a szabadítás a néphez. És így az alakjuk megállít minket ezen a mai estén. És felteszi a kérdést, hogy nekünk miben rejlik a közösség és az egyéni identitásunk. Vajon abban rejlik-e az identitásunk, hogy mi milyen ügyes szolgálók vagyunk, hogy így nálam nincs jobb hátsévezető, vajon arra alapozzuk-e a saját értékességünket és az Istennel való kapcsolatunkat, hogy milyen jól tudunk imádkozni hangosan. És mondom ezt úgy, hogy tudjátok, azért én is sokszor elgondolkodom, amikor így elhagyom ezt a szószéket, hogy vajon nekem miben rejlik az identitásom. És a mai igénk arra hívja fel a figyelmet, hogy Isteni a dicsőség minden elvégzett munkáért az ő nevében. És hogyha Istennek adjuk valóban ezt a dicsőséget, akkor egyszer s mind megszabadulunk annak a felelősségétől, hogy nekünk kelljen kimunkálni a saját szabadulásunkat, vagy a közösségünknek a szabadulását és a jólétét, és egyszerűen csak bízhatjuk Istenre a mindennapjainkat. Onnan indultunk el, hogy mit gondolunk a bátorságról. És szeretnék nektek elmondani egy jó hírt az ige hirdetés végén. Nem kell bátornak lennetek, és nekem sem kell bátornak lennem, és gazdagléti gyülekezetként sem kell bátornak lennünk, azért, mert az Úr jelen van, és szabadulást ad. És éppen ezért többé nem nekünk kell megszerelgetni a saját életünket, meg egymás életét sem kell megjavítgatnunk, hanem csak bízhatjuk magunkat Isten vezetésére. Van egy rossz hírem. Bátornak kell lennünk. Mert azt hiszem, hogy mindezt hinni, és a mindennapokban megélni, az bátorság. Bátorság kell ahhoz, hogy hallgassunk így Isten vezetésére, és komolyan vegyük így az ő jelenlétét a mindennapokban. Annyira, hogyha egyébként ő azt mondja, hogy menj és ezen a napon indítalak valamire, akkor az azt jelenti, hogy menj és ezen a napon Isten indít téged valamire. Szóval egyszerre nem kell bátornak lennünk, és bátornak kell lennünk. Viszont ebből a bátorságból valós szabadság fakad. Valós szabadság Krisztusban. És olyan közösség, ami megtart így Isten nevében. Gyertek és így ünnepeljük ezt a közösséget az úrvacsorában. Amen.
Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus, békesség szerzője, békesség fejedelme, hogy Te úgy harcoltál értünk, ahogyan nekünk arra semmilyen eszközünk nem lett volna, hogy magunkat a sötétség hatalmából kiszabadítsuk. Áldunk és magasztalunk, ahogyan Te győztél, ahogyan most az úrvacsorában közel jöttél, lehajoltál, és közölted a kegyelmet, az irgalmat, az örök élet ajándékát. Magasztal a szívünk téged, mert ajándékozó Úr vagy, akinek abban telik a kedve, hogy ránk árazd a mennynek minden kincsét. És magasztalunk az ígédért, amit hallottunk, ahogyan erősíted a szívünket, hogy Te a mélységekben is jelen vagy, és Te nem passzív résztvevő vagy, távoli szemlélő, hanem megszólalsz, hanem cselekszel, és szabadítást készítesz, és készítettél. És köszönjük, hogy nem nekünk kell bátornak lennünk, hanem mondhatjuk azt, hogy Úr Jézus, a nagybetűs bátor kezébe, a Te kezedbe teszem le az életem. Te megvívtad a csatát egyszer s mindenkorra, és én most ezeket a csatáimat is, amik itt vannak, a küzdelmeimet, a terheimet a bátor kezébe teszem. És tégy engem is bátorrá. És köszönöm, Uram, hogy egyszerre igaz az, hogy rád van szükségünk, mint a legbátrabbra, aki úgy szeretett, hogy életét adja, és megküzdött a sötétség minden erőjével. És közben, miközben azt mondjuk, hogy Tiéd vagyunk, és rád bízzuk magunkat, közben azt is mondjuk, hogy Te magad tégy bennünket is bátrakká, hogy szembe merjünk nézni, Urunk, ha kell a sötétség fejedelmével, hogy a Te nevedben úgy tudjunk harcolni, ellene mondani a gonosznak, és engedelmeskedni neked, hogy ami keresztény életünk megteljen erővel, győzelmekkel, a Te győzelmeiddel, hogy meghirdessük ebben a világban, a reménytelenségben a reményt, az űrzavarban, a káoszban a teremtőt és a teremtő rendjét. Köszönjük, Úr Jézus, hogy egyszerre kell bátortalanoknak és bátraknak lennünk, és így szeretnénk elkérni ezt a kegyelmet, hogy tudjuk meghallani a legsötétebb órákban is a Te szavadat, sőt, akarjuk meghallani. És Te légy az, aki megmutatod, hogy Úr vagy mindenek felett, Te átlátod a körülöttünk lévő dolgokat, hogy nincs semmi lehetetlen számodra. És Uram, add meg azt a kegyelmet is, hogy a mi életünk zsákutcáiban, vagy a helyzetek, amikre most nem látunk megoldást, hadd tapasztaljuk meg, hogy Te készíted a szabadulást, Te magad jársz előttünk, ahogyan akkor ott Sisaránál azt mondtad, hogy én vonulok előtted. hogy te vagy most is, aki ércajtókat törsz be, vagy zárakat versz le, te vagy, aki az egyenes utát teszed a göröngyös utakat, és te vagy az, aki elhordod a halmokat, és készíted az utat. Uram, így bízzuk rád magunkat, és hozom eléd, Uram, azokat a testvéreket, akiknek most különösen is fontos, hogy ebben az elhangzott ígében megvallják a hitüket, és azt tudják újra mondani, hogy Uram, én rád bízom magam. Én nem tehetek semmit, tehetetlen vagyok, erőtlen vagyok, de elhiszem, hogy te nem az én erőtlenségem és tehetetlenségem szerint vagy jelen. Így kérlek, Uram, hogy légy jelen azoknak az életében, akik terheket hordoznak, és azoknak az életében is, akik most éppen lehet hegyen járnak, és örülnek, mert a szabadításodat átélték. És Uram, hadd magasztaljanak téged, amikor felemelik a nevedet, mint szabadító, mint a bátrak bátrának a nevét. Hadd magasztaljanak téged, és hadd adják neked a dicsőséget, Uram, hogy igen, tiéd a dicsőség mindenben, és hadd legyen, Uram, ennek az öröme kiáradó a környezetükre, és hadd vágyjanak sokan ennek az örömnek a megtapasztalására, és áld meg, Uram, azokat, akik betegek, vagy gyászolnak, hadd tapasztalják meg a mélységben azt az Immanueli jelenlétet, amit te magad vagy, Úr Jézus Krisztus, és lelkeddel gyógyítsd a betegeket, érintsd a betegségekben küzdő szerveket, adj egészséget, és te légy az, aki vigasztalod azokat, akiknek most nagyon nehéz a fájdalmak és a gyászok közepette. És Urunk, könyörgünk a városunkért, hogy látogasd meg, mint Ninivét a nagyvárost, meglátogattad a te kegyelmeddel, és meghirdetted az üdvösséget, úgy látogasd meg Budapestet is, Uram, köszönöm a mozgolódásokat, amik vannak, hogy amikor összejönnek a te nevedben, és imádkoznak, és ébredést várnak, és azt kérik, hogy mozduljon, Uram, a karod, hívd ki halálból életre az embereket, akkor te cselekszel, és köszönök, Uram, minden ilyen kezdeményezést és munkákat, hogy tovább áld meg a mi gyülekezetünket is, hogy itt a lakótelepen só és világosság tudjon lenni, és áld meg a te népedet, hogy ott, ahol él, ott meghirdesse, Uram, a te országodnak az örömét, és könyörgünk a világért, hogy ott, ahol háborúság van, békétlenség, hozd el, Uram, a harcok végét, és várjuk együtt, hogy a te országod jöjjön el. Így mondjuk el egy szívvel azt az imádságot, Úr Jézus, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.